legközelebb. 16 óra 4 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. Felolvassa Fodor Tamás. 15. befejező rész.
Filó jegyzetelte, amit Uri szűkszavúan elmondott. Jegyzetelte, amit a vészt a körzeten kívül átvészelő zsidók meséltek és tódítottak. Sokan özönöltek az Alabarkos érintetlen palotájába, és bosszút követeltek, kárpótlást követeltek, jogorvoslatot követeltek. Flaccus zsidó ellenes rendeletének visszavonását követelték, a görögök megbüntetését követelték, a légiók megbüntetését követelték, az elmaradt haszon pótlását követelték, valamint egymás viselt dolgairól szörnyűségeket meséltek, és följelentgették egymást újonnan készült részletes jegyzeteikbe tekingetvén. Továbbá kérkedtek vitézi tetteikkel, ecsetelték, hogyan is álltak ellen, hogyan védték, amíg védhették az imaházaikat, hány pogányt folytottak meg puszta kézzel. A ma 48 vémből, kiket odakint tartóztattak le, csak 33-an maradtak életben. A többiek belehaltak a korbácsolásba, amit a színházban a közönség derültségére szenvedtek el. Életben maradt Nikolajos is, aki egy küldöttség élén járt az Alabarkosznál, és sötét szemét cinkosan Urira villantotta. Uri gúnyosan elmosolyodott és biccentett. Nikolajos bólogatott. Jó barátok lehetnénk, gondolta Uri, de nem lehet. Abban az ügyben járt a küldöttség az Alabarkosznál, hogy mi legyen már most a Tóra felolvasásának befejezésével és újrakezdésével, mert ugyan az új év, az engesztelés napja és a sátoros ünnep elmaradt, megszentségtelenítetlen imaházuk egyetlen egy sem lévén a zsidóknak, de most már szabadok a zsidók, hát mi legyen, mert mindjárt beáll a Tóra ünnepe. Az Alabarkosz azt a józan vélemény képviselte, hogy gyorsan, akár több napon át is, a Fárosz szigeten, az egyetlen szent helyen, amely a zsidóknak megmaradt, pótolni kell a felolvasást. 6 pénteki felolvasás maradt mindössze el, ezt be lehet hozni 2 hosszú nap alatt, és a 300 000-ből megmaradt alexandriai zsidóság odafér. Mások-e javaslatot ellenezték, nem lehet a Tórából ennyi mindent befogadni egyszerre, a szentségtörés, a Tórát nem lehet ledarálni. Nikolajos nem szólt, nem szólt Uri sem, szemlélték az érvelőket mindkét oldalon, a kidagadt nyaki ereiket, a vörös fejüket, a gyűlöletüket, a soványságokat, maguk is soványan és egymással egyetértően gyűlölőn. Az Alabarkosz úgy döntött, hogy megszemléli a körzetet, vagyis ami abból még megmaradt, mert szorgos görög kezek a falakat a hírek szerint már nagyrészt elbontották, és hamarosan nyoma sem marad. Uri aznap reggel rosszul lépett, feldagadt a bokája, nem mehetett az Alabarkosszal a körzetbe, igen sajnálta, mutatta a jobb bokáját, valóban fel volt tagadva, és Filó a fejét rázta, Uri csak pihentesse a lábát és borogassa. Az Alabarkosz összeharapta a száját, de nem szólt semmit, és elment a körzetbe, fiaival és bátyjával, a remélt házi idegenvezetője nélkül, aki pedig a vészt ott vészelte át. ünnepélyesen fogadták a megmaradt vének, a körzeten végigvezették, mutatták, hol mi történt, hol és hányan lehelték ki a párájukat, hol vérzett el a disznótevő feleség, hol törtek ki a zsidók a falon, hogy megfüstöljék és megkövezzék őket, mutatták az északi kapunál, hol is álltak azok a keresztek, hol fordultak meg a szekerek a rájuk kötözött emberekkel, szörnyülködött az alabárkhoz, szörnyülködött Filó, Markus sápadtan, Tia dühösen állt, más vének tüntetést szerveztek a gyűlölt gyáva áruló alabárkhoz ellen és ordibáltak, az alabárkhoz ajándékot osztogatott a hősöknek, menórákat, gyertyatartókat. Imádkoztak a hősök, imádkozott a tömeg, Filó könnyezett. Mindezt Apollosz mesélte el urinak valamivel később, aki jelen volt. A körzetben a vész óta véletlenül akkor járt először, mert azokat a heteket egy görög diáktársa Pamphilosz házának hátsó traktusában sértetlenül és unatkozva töltötte, és még meg is hízott valamelyest. Trifón fiából még lesz valami, mondta Apollosz. Ő állt az Alabárkhosz ellen tüntetők élén. Démétrioszból, kérdezte Uri, hogy érted ezt? Nagyon kiabált, mondta Apollosz. Nagyon akar. Az ideiglenes temetőből kiásták a hullákat, és a városfalon kívüli keleti temetőben nagy szétszóval újra eltemették. Az Alabárkhosz azon is ott volt egész családjával, ő imádkozott elő. Isten pedig ismét figyelmeztette a zsidókat és a görögöket a zsidó nép kiválasztottságára és általa való szeretettségére és a szövetség érvényességére, mert aznap október közepén, amikor a megkötözött Flaccust a Rómába induló hajóra vitték, kitörtek a téli szelek korábban, mint bármikor, és ezt még a görögök is égi jelnek vélték. Uri is ott állt a tömegben, és nézte, hogyan lögdösik a volt helytartót befelé a pallón. Flaccus megtörtén, támolygott, nem nézett sem erre, olyan volt, mint aki már nem is él. 26 nagy ládában vitték utána a vagyonát. Tömve a ládák a legszebb, legfinomabb ékszerekkel, szobrokkal, bútorokkal, mondták a jól értesültek. Az mind a császáré lesz, vélekedtek a bölcsek, nem ad abból rómának semmit. A parton álló csapat élén alacsony, jelentéktelen külsejű alak ácsorgott unottan, mondták, ő az a Bassus, aki megmentette a zsidókat. Uri hunyorgott, Bassus kopaszodott és ápolatlannak tűnt. Október közepére épült fel Uri annyira, hogy a gimnáziumba elmehessen. A fogai lötyögtek, csak nem kitöltvén lassan a két kihullott metszőfogának helyét, és az inyének vérzése elállt. A gyomra nem fájt, az éhezés rendbe hozta. Adbraxus igazgató úr sopánkodva fogadta. Sajnos Uri sok tanórát vesztett a betegsége alatt, azt alig ha pótolhatja ebben a tanévben. A legjobb lesz, ha kihagy egy évet, és a jövő Germanicusban kezdi el a tanulmányait újra, amihez sok szerencsét és sok sikert kíván. Uri bólogatott. Megvárta Apolloszt, és felkerengett vele a Paneion tetejére. Isten, ha oda néz, úgy is látja, mondta Apollosz. Ha nem néz oda, az áldozatra sem figyel. Semmi szükség hát az áldozásra. A jeruzsálemi templomban az állatok és termények égetését abba kell hagyni. A zsidóságot abba kell hagyni. Uri tűnődve ült a sarkain. Miért gondoljuk, hogy csak mi vagyunk a kiválasztottak? Tette fel a kérdést Apollosz. Valamit rosszul értettek az őseink. Mózes félrehallott, amit mond neki az úr. A 10 parancsolat érvényes, de azon kívül semmi más. Szerintem azt mondta az úr, hogy az ember mint olyan, aki választott, nem pedig egyik vagy másik népe. Uri himbálózva ült a sarkain. Hazamegyek Rómába, mondta aztán. Ebből nekem elegem van. Apollosz az ajkát harapdálta. Hiányozni fogsz, mondta aztán. Kivel fogok én itt marháskodni? Nem fogunk mi már marháskodni, vélte Uri. Rettenetes komolyság jön. Humortalan, kedélytelen, fantáziátlan. Vallásháborúk jönnek, nem pedig birodalmiak. Rómában is az jön, mondta Apollos. Nem hiszem, mondta Uri. Az ott kicsike zsidóság, nem oszt, nem szoroz, az békén hagyják. Annyi fontosabb népség nyüzsögött. Itt viszont, itt borzalom jön. Alexandria a példa divatot teremt. Ahol csak jelentős zsidó kisebbség él, Afrikában, Ázsiában, akárhol, azt így fogják kivégezni. Nem ennyire slendriánul, pontatlanul, idiótán. Előbb készítik el a körzetet szilárd falakból, megtervezve, céltudatosan, nem olyan hülyén spontánul, mint itt, és csak azután fogják belegyömöszölni a zsidókat. És azok már nem fognak felszabadulni. Én is ezt mondom, horkant felsértődötten Apollos, ugyanezt mondom. Ha a zsidók lemondanak a kiválasztottságról, minden egyebet fenntartva, nem lesz miért gyilkolászni őket. Ez nem fog menni, mondta Uri. Minden csapás erősíteni fogja a kiválasztottság hitét. Az atya a saját fiát veri csak. Másnak a fiát nem veri. Apám engem taszított el, amikor kiderült, hogy rosszul látok, más fiának a vaksisága nem háborította fel. Akkor a görögökkel kell megértetni, hogy ők is a kiválasztott népbe tartoznak. Megvannak anélkül. Nincsenek meg, jajdult fel Apollos. Ők se bírják. Akinek közülük lelke van, nem bírja, ezért éltem túl. Engem ők elrejtettek, etettek, itattak, pedig Pamphilosszal korábban nem is voltam jóban. És nem győztek mentegetőzni és megkövetni engem. Engem, akit elrejtettek, súlyos lelkifurdalással mindazért, amit nem ők követtek el, és akkor én, a zsidó, ne fogadjam őket. Kiválasztottam, miért ne? Ki tilthatja meg? A Paneion tetején csak ők fáztak a szélben, akkor ketten. Turisták nem zavarták őket. A kikötőt a látogató körül basszusz lezárta, és sem görög, sem zsidó delegáció indulását nem engedélyezte. Új kedvence lett Filónak, bizonyos Delfinosz. Álmos tekintetű, kékszemű lányos kamasz volt ez a Delfinosz. Lemészárolták az egész családját, a fiú a Fárosz szigetre futott, és az elhagyatott zsidó csillagvizsgáló pincéjében az évszázados iratok között vészelte át. Az egerek a csillagászati feljegyzéseket ették, ő meg az egereket, mint egy macska. Macskás kinézetű volt az egész gyerek. Legfeljebb 14 éves, értelmesnek látszott. Nemi éretlenségét ártatlan bujasággal tárta a vén Filó elé. Amikor Uri először meglátta Filó társaságában, bólintott. Elmehetek most már Alexandriából. Maga jelentette be az Alabarkosznak, hogy Rómába kíván menni. Ideje, hogy apjához hazatérjen. Az Alabarkosz nem tartóztatta, bőségesen ellátta pénzzel, és egy levelet bízott rá, amit a római vének közül Severusnak kell átadnia. Uri nem ismert ilyen szemét, de biztosan létezik, és meg fogja találni. Filó megkönnyebbülve búcsúzott tőle, áttölelte, könnyezett, és azt hajtogatta, édes fiam, édes fiam. Tia mosolyogva veregette vállon a rabszolga unokát. Márkusz éppen könyvet olvasott, amikor Uri a távozását bejelentette, jobbjával kegyesen intett, és tovább olvasott. Uri úgy érzékelte, valamennyien irtóznak a fogatlan alsó ajkától. A vészre emlékeztetem őket. Jobb, ha sose látnak többé. Sose látom őket többé, gondolta Uri boldogan. Kiment este a kikötőbe Lüsziász kocsmájába. Ott ültek a görög barátai, amint meglátták, megrettentek, majd rendkívüli udvariassággal és óriási örömmel a padra invitálták, helyet szorítván neki, és italt tettek elébe. Uri ült, iszogatott, érdeklődött, mit is tanulnak éppen, mire a tanárokat kezdték szídni, és parodizálták őket nekihevülve, mint a régi szép időkben, bár Abdaraxost óvatosan kihagyták. Lüsziász is előkerült, barátságosan megveregette a vállát, és Uri egykori rögtönzéseiből idézett pontosan, amit a diákok nagyobb tetszéssel fogadtak, mint valaha. Új diákok is voltak köztük, őszintén nevettek. Szótadész az asztal végén ült, beszélgetett jobbra-balra, aztán a sörrel a kezében mégis elszánta magát, felállt és odalépett hozzá, neki is helyet szorítottak Uri mellett. Uri a húga hogy léte iránt érdeklődött, és megemlítette, hogy ilyen gyönyörű nőt még életében nem látott, és nem is fog soha. Szótadész elmesélte, hogy végre olyan udvarlója akadt, akit a büszke húga nem feltétlenül utasít el, de az apja még habozik, mert helyes ugyan a fiú, de nincs a családjának elég pénze, hát nem tudják. Lehet, hogy a húgom vénlányként fog megsavanyodni. Aztán belecsapott a témába. Nem kellett volna Agrippának felvonulást rendezni. Ez hiba volt. Nagyon nagy hiba, végzetes hiba. A görögök méltán érezték úgy, hogy elbizakodottá váltak a zsidók. Túl sokat akartak a zsidók, ezt nem lehet tagadni. És hát ezek után nem is lehet csodálni. Ő ugyan nagyon sajnálja, ami történt, mélyen fájlalja, ő nem vett részt semmiben, de a bajt a zsidók hozták a saját fejükre egyértelműen, és ő semmiben sem volt benne, ő végig otthon ült, és ki sem mozdult, tanúi vannak, hogy ő soha semmit. Hedulosz, aki szemben ült velük, mintha csak erre várt volna, felállt, és az asztalon áthajolva kiabálta: a zsidók csak is magukra vessenek, mert sok bűnt követtek el a századok során a görögök ellen, sok-sok megbocsáthatatlan bűnt. Kiforgatták a görögöket a vagyonukból, minden görögöt, igen, ez be van bizonyítva. Nem úri, persze, aki csak jövevény, de mégiscsak zsidó, és mindig elárulták a zsidók a görögöket Alexandriában, és nincs mit csodálni, hogy most visszakapták. Mások csitítgatták, ne csináld, ne csináld, de Pamphilosz felüvöltött: micsoda zsidó bűnök, olyanok a zsidók, mint bárki más, bűnösök és ártatlanok azonos arányban találtatnak köztük is, az egyik ilyen ember, a másik olyan, és ugyanolyan hülye a vallásuk, mint bárki másé, mindenkinek hülye a vallása, minden vallás embertelen. Erre felállt egy jóképű fiatal fiú, első éves lehetett, és kijelentette: Apion is megírta, hogy a zsidók szamárfejet imádnak a templomukban, már pedig ő biztosan tudja, mert Apion tudós ember, a tarsoszi Theon tanítványa, már pedig nála nagyobb történész nincs. Ennek a nagy Theonnak a fia, a híres szónok Dionysiosz, akit most méltatlanul üldöznek a szónoklataiért, pedig a zsidókhoz egyetlen ujjal sem nyúlt. Pamphilosz a feje előtt körözve a kezével mutatta, mennyire tartja nevezettek elmebeli képességét, és élesen kiáltva megkérdezte: ugyan ki üldözi azt a hordószónokot, amikor szabadon mászkál? Erre aztán egy másik asztaltól az ő asztalukhoz lépett egy férfi, és kijelentette: a zsidók görög vért isznak. A jeruzsálemi belső szentélyben egy teljes éven át hízlaltak levágásra egy görög kereskedőt, aki gyanútlanul lépett be oda, és ennek a szemtanúja maga Antiokhosz király volt, amikor elfoglalta Jeruzsálemet, és a zsidó istennek akart tisztelegni odabent, ő szabadította ki az oltárhoz kötözött, felpuffasztott szerencsétlent, és látta az embercsontokat a padlón. Semmi sincs a belső szentélyben, kiáltotta Pamphilosz. Semmi, de semmi, amióta a zsidók frigyládáját ellopták, és soha nem áldoztak embert, sem ott, sem máshol. A zsidók árulók, benne van a vérükben, mondta egy alsóbéves, Uri nem ismerte. Pélusziumban zsidók voltak a védők, mégis átengedték Gabiniuszt a seregével, lefizette őket Antipatrosz. A zsidók ellenálltak a rómaiaknak, az Oniasz körzetben ők harcoltak értünk egyedül, kiáltotta Pamphilosz. De aztán átálltak, szólalt meg váratlanul Lüsziász. Ők látták el élelemmel az ellenséget. Memphisben is a zsidók csatlakoztak először Mitridatészhez, csak azután a miénk. 100 éve történt mindez. úriból éppen kikívánkozott volna, hogy ezt a figyelmükbe ajánlja, amikor Hedulosz felüvöltött. Minden zsidót ki kell telepíteni, menjenek Rómába. Felajánlottunk értük fejenként 1000 szeszterciuszt. 300 milliót nyerne Róma, de visszaüzentek, mert nem hülyék, hogy ennyiért se kellenek nekik. Hát akkor menjenek a szövetségeseikhez, a feketékhez, Etiópiába. Hújjogás! Szótadész azt kiáltotta, én igazán kedvelem a zsidókat, ennek én mindig tanújelét adtam, de most megint azzal büszkélkednek a zsidók, hogy ők szenvedtek a legjobban. Hát ezt nem lehet elviselni bennük. Átkiabált ekkor a szomszédtársaságból valaki, hogy a zsidók szombatja, a szabat, a szabbó szóból van, megírta már Lüsimachhoz, hogy az hererákot jelent a hetérák nyelvén, akik aztán biztos forrásból tudják. Nagy nevetés támadt. Pamphilosz sápadtan ült, Hedulosz és Szótadész is nevetett. Szótadész barátságosan meglapogatta Uri vállát. Uri felállt, és hazament a palotába, amely sose volt az otthona. Tél elejé langyos szellő fújdogált észak felől, Uri vadonatúj sarúban, finom tunikában és még finomabb kecskeszőrköpenybe burkolózva állt a kikötőben. A kereskedelmi hajók télen is járnak. Uri elégedetten konstatálta, hogy erős két sorevezőst kapott, amelynek a vitorlázata kiváló. 2-3 hét alatt Puteoliba ér, onnét pedig már hamar eljut Rómába. A csomagjában néhány tekercset vitt magával, köztük volt a nagy írók listája is. A vámtiszt kiemelte a köteteket, majd közölte, hogy Urinak régóta lejárt a tartózkodási engedélye, úgyhogy a behajózása akadályba ütközik. Uri megkérdezte, hogy eszerint őt, aki engedély nélkül élt Alexandriában, vajon el sem engedik netán, sőt arra kényszerítik, hogy Alexandria vendéglátását élvezze továbbra is. Elengedlek, felelte a vámos, de ezeket a köteteket nem viheted magad. Azokat Róma nevében lefoglalom. Uri tiltakozott, hogy azokat ő másolta le, saját kezüleg, az ő személyes tulajdonát képezik. Jó, mondta a vámos, akkor még a köpenyt is lefoglalom, és mérlegelem, vajon a tunikával mi legyen. A katonák vigyorogtak. Uri bólintott, és lekerítette a válláról a köpenyt. A vámos meglepődött, intett, hogy lépjen már Uri gyorsan a pallóra, úgyhogy csak a könyvek vesztek oda. Amikor a hajó kifutott a keleti kikötőből, Uri hunyorogva visszanézett. A reggeli napban sárgás-fehéren fény lett a hatalmas gyönyörű épületek tetőzete. A Sebastian teteje fehéren szikrázott, sötét árnyék borította a színház keleti félkörívét. A másik félköríve vöröses-fehéren fény lett. A távolabbi épületeket pedig mintha belepte volna a hó. Egyszer látott havat életében Uri Rómában kicsi gyerekként. Akkor egész nap nevetett. Alexandriában most sem havazott persze. Hűvös volt a reggel, de nem hideg. Ám mintha mégis ellepte volna az egész csodavárost. Valami fehéres, csöndes, végleges, halálos.
Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. A 15. befejező részt hallották. Felolvasta Fodor Tamás. A műsort Bognár Monika, Geracsilla, Kakó Gyula, Maksai Helga, Mesterházi Márton és Táncos Tamás készítette.
A hangfelvétel 2005-ben készült, és legutóbb 2009. június 26-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Thank you. a Kossuth Rádió műsorát hallja.
Egy Eszterházi család vallomásai.
Harmonia Celestis. Részletek Eszterházi Péter regényéből. Felolvassa a szerző.
A regényes életrajz szereplői költött alakok. Csak e könyv oldalain van illetőségük és személyiségük. A valóságban nem élnek és nem is éltek soha. Sokáig úgy tudtam, hogy 1951. június 16-án érkezett a gonosz papír, hogy lennénk, ha szívesek 24 órán belül a számunkra kijelölt kényszerlakhelyre elhordani az irhánkat, ami nem csak avval a morális haszonnal járt, hogy a nép ellensége, ez voltam lényegében én, egyébként véletlenül az én nevemre lett a papír kiállítva, de apám még úgy tettek, mintha nem vették volna észre, Móresra lett tanítva, hanem avval a gyakorlatival is, hogy egy kellemes lakás üressé vált, konkrétan a nép számára vált üressé, még konkrétabban G.J. elvtár számára, hogy vinné előtt a fekete fene. Vagyis mindenki jól járt, mi erkölcsi balanszba kerültünk, a nép meg stb. Június 16-a jó dátum, de július 16-a is az, mert ez volt a kiköltöztetések utolsó napja. A legeslegutolsó. Szóval el lett húzva a mézes madzag a szüleim szája előtt, akikkel így mégis megesett a legnagyobb baj, ami diktatúrában érheti az embert, reménykedni kezdtek. De ez azután többet nem fordult elő. Fuvarozási vállalat X sorozatú és 0111263 sorszámú fuvarlevelét ceruzával töltötték ki. Rendszám YT404. Gépkocsi raksúly 4 tonna. Pótkocsi raksúly semmi. Menetlevélszám 013601. Rendelési szám 31252. A fuvarozási szerződésre a GÜSZ és a díjszabások érvényesek. Felrakás helye Budapest. Lerakás helye Hort, Heves megye. Feladó, fuvaroztató az édesapám. Esszel, pontos ível. Lakhelye 12. kerület, stb. Stb. Lakása ugyanaz. Átvevő, ott apám elképesztő aláírása. Doktorostul. Utánozhatatlanul. Csillag, lábjegyzet lent, csak helyközi fuvarozásnál kell kitölteni. Akkor ez helyközi volt. Itt alul még az is olvasható, hogy a vastagon bekeretezett rész a feladó, fuvaroztató, vagyis az édesapám bejegyzésére szolgál. A gépkocsinak jelentkezni kell 1951. július 16-a 21 óra. Szállított személyek, esszel pontos ível, édesapám, édesanyám, meg én. Koruk 30-31. Ami nem felelt meg a valóságnak, apám 32 volt, anyám meg 35. Szállított személyként szerepel még egy gödöllői illetőségű rendőr, 35 esztendő, Török utca. 2 óra alatt felpakoltak, felpakoltunk, 10:45-kor indultunk. Kis tanácskozás után úgy döntött apám, hogy a nagymamának, Déd, és Mia néninek taxit hívnak. Érdekes, hogy ebben később se látott senki semmi furcsát. Mégiscsak taxival kitelepítésbe. Valamicske kis fenhéjas büszkeség legalább. de semmi, csak a racionális megfontolás, illetve a két idős hölgy teherautós utazásának a feltételezésének az abszurditása. Mi a néni a Platón? Igen. Hát az furcsa. A taxizás az nem furcsa, az csak drága. A sofőr fülkébe került a rendőr, aki rendesen viselkedett, vagy még annál is jobban, részvétlenül, szárazon, akár egy angol inas, egy butler segített felpakolni, halkan, tárgyszerűen beszélt, olykor odabökött egy-egy félszót anyámnak. Azt ne, arra nem lesz szüksége. Azt igen. Úgy mondta, kicsit undokul, hogy nem kellett megköszönni, sőt még tetszés szerint utálni is lehetett. Anyám nem akart előreülni, apám ült a rendőr mellé, én meg az apám ölébe. Máig érzem a csepel teherautó szagát, a dízelolajét. Ez nekem az, ami plusznak a Madeleine darabka íze a teában. Mami fölült a platóra, csöndes nyár éjszaka borult fölé, beledőlt a vörös cédrus fotőbe, rágyújtott. Szerettük a mami dohányzását, vártuk, lestük, csodáltuk a mozdulatot, ahogy szívta, ahogy lehúnyta kélyesen a pilláit, ahogy vidám sóhajjal kiengedte magából a füstöt. Ez az egész kényes és kétséges szertartás egy pillanatra mögé rajzolta azt az elegáns nagypolgári világot, amely soha se is létezett. Hosszú, bogyicai szépségű lábait átvetette egymáson, akárha egy hatalmas, égi és mozgó szalomban ülne. És csöndesen énekelgetett. Az a fáradtság húzta a föld felé, amely élete végéig azután el sem hagyta. Sikerült jól felpakolni, elégedett volt, carpe diem, élvezte a pillanatot. Időnként vidáman leintegetett a taxinak, amire nagymama dühösen legyingetett. Anyám hallatlanra vette. Anyám ott ártott az eszterháziaknak, ahol tudott. Ez ugyanígy egyáltalán nem igaz, hisz a gyerekeinek, mind meg annyi olyan, sose ártott, de azért olykor-olykor kajánul betett nekik. 1:30-kor érkeztünk a kijelölt címre. A szállított áru neve ingóság, súlya 40 mázsa, fordulók száma 1, indulás Hordból 3:00, eltöltött idő 6:30, és jobbra lent fuvaroztató bélyegzője cégszöveggel és aláírás, és ott megint a lendületes, lélegzetállító írás, a gigantikus D-vel induló, saját magára visszacsapódó, megtörhetetlen skorpió. Simon Pista bácsi a kapuban várt minket. Simonék? Kérdezte a sofőr. Én vagyok, válaszolta, de a szemét le nem vette apámról. Simon István Kulák? Pontosított a rendőrünk, most először elég rendőrösen. Úgy mondják, vont vállat az öreg paraszt, és rendületlenül nézte apámat. Aki ekkor lelépett a magas fülkéből, és mielőtt bármit tehetett volna, mondjuk engemet levenni, vagy ami még jobb, azonnal nyakba venni, Pista bácsi odaugrott hozzá. Isten hozta, gróf úr, sikoltotta, megragadta apám kezét, és cuppanósan megcsókolta. Apámat ez annyira meglepte, hogy hagyta. Az öreg meg csak mondta, hogy mennyire örvend, és mekkora megtiszteltetés ez neki, ahogy később a faluban kevélyen emlegette, a legfájínabb pesti a legfájínabb gazdához. És hogy ő nem is tudja, mivel érdemelte ki ezt a kegyet, ő még ekkora úrral sose találkozott, ekkora úrral sose foghatott kezet. Apám végre zavarba jött. Jó van, már Simon bátyám is. Megfogta a két vállánál, mint egy részeget akarna egyenesbe tartani. Nem vagyunk egyedül, tette hozzá halkan. A konyhában a Sparherd előtt egy asszony állt, a Rozi néni. Valamit sütött. Beléptünkre nem fordult meg. Kezet csókolt, morogta maga elé, mégis érthetően. Menetünk megtorpant. Kezet csókolt neki?
kezet,
mondta halkan Pista, ő is maga elé a semmibe, mérgesen. Kezet, ahogy kell. Micsoda marha maga. Valahogy még jobban hátat fordított. Nekünk sütött éjjeli vacsorát, hagymás, zöld paprikás, kolbászos tojást, olyan tojásból, melynek a sárgája sárga. Engem meg a két öreg hölgyet azonnal lefektettek. Dédbaba már az ágyban magához rendelte apámot. Ezt ügyesen csináltad, kis unokám. Hort, das ist wirklich schön, einen richtigen Hort zu besitzen. Hort jelentése tudnélik németül, kincs, mencsvár, menedék. Menedék, jól van, fiacskám. Nincsen jól, ómama, semmi, motyogta apám, aki megint kizárólag fáradt volt. Ez itt, ómama, ez az egész magyarul van. Édesanyámat úgymond az életre nevelték. Mamili szigorúan befogta a lányokat, sütni, főzni már korán megtanultak, takarítani ugyan a személyzet dolga, ám egy fél évig azt is ők csinálták, tudjad, fiam, mi az, amit megkövetelhetsz, háztartás plusz műveltség, vallás és közoktatás, egy kis tánc, azaz mindent tudtak, amit egy úri lánynak tudnia kell. És hát apámat is arra nevelték, az életre. Csak éppen mindkettőjüket egy másikra. A kitelepítés nem szerepelt az elképzelhető lehetséges életek között. A neveltetés azt ugyan nem opponálta, hogy ez a világ a lehetséges világok legjobbika volna, csak azt nem hitte, hogy ami lett, az lehetséges. Ha megmentette, anyámat nem a tudása, a kitartása, az ereje vagy a felelősségérzete mentette meg, hanem az ízlése. A vele született finomság, amelyről azt gondolta, hogy az hozzátartozik a teremtéshez, és ehhez a látomásához azután ragaszkodott, könnyedén, konokul, megtörhetetlenül. Bogyikóban is élt a formának a tisztelete, jó ideig működik az is, de hiányzott belőle a finomság személyessége. Szép nagynéném sose ment csínbe, mindenben óvatos volt, még a tényleg lélegzet elállító szépségében is. A mamámnak csöndes életet adott az élet, de az mindenestül az övé volt. Ezek az ő szalvétái, maga festette tányér alátétjei, az ülésrendek, a kézzel írt vacsorakártyái, a legendás papundeklik menükártya az élet legaljáról, elegánsan, sőt franciául, Hort 26-4-1951, a nagypapa 70 éves díszvacsorája az ámbiton, Carré de Porc Roti, mert Rozi néni szerzett disznóhúst fekete vágásból, és a rémes bikavér Chateau Toro Rosso. A csöndes, választékos beszéde, mindez megóvta a családot valami süllyedéstől, kis túlzással szólva, hisz nem óvta meg semmitől. Apám mindezt szó nélkül elfogadta. Őt nem érdekelte a finomság, mint hogy mindig finom dolgok vették körül. Nem értékelte ezt, meg se látta. Anyám becsvágyát, a finomsága, nyílt személyességét kis gyanakvással szemlélte. Ha szemernyi gőg lett volna benne, akkor lenézéssel. Édesapám nem nézett le senkit. Így volt arisztokrata. A nagypapa lenézett mindenkit. Ő meg így volt arisztokrata. Én megpislogok. A proletár diktatúrának az a ravasznak szánt számítása, hogy a kitelepítéssel a munkásosztálya, a szövetséges parasztság még jobban az előírásoknak immár megfelelően gyűlölni fogja az őt évszázadokig elnyomó velejéig rohadt uralkodó osztályt, nem vált be. Ellenkezőleg a szolidaritás differenciálatlan érzése fogta el őket. Tessék már betérgyölni a második padba, a gyóntatótól számítva, van ott valami egy mi atyánkra. Napupák, annyi csirkét még nem ettetek, mint akkor. Azt a kellemetlen konkrétumot például, hogy egy idegen családot kell a saját lakásukban kerülgetni, gondolkodás nélkül a kommunisták nyakába varták, illetőleg megtiszteltetésnek vették. Ennek megfelelően a legszebb, a tiszta szobát adták át nekünk, noha a papír szerint a tyúkszaros, alig fűthető, a házhoz ragasztott fészerszerűségben kellett volna laknunk, lakolnunk. Ellenőrzéskor szóvá is lett téve. Elférünk így is, mondta Pista bácsi, és nem nézett a tanácsi ember szemébe. Maga tudja, Simon, hepciáskodott a fiatalember, csak aztán meg ne bánja. Ezek nem tudtak úgy egy mondatot kimondani, hogy abban ne lett volna fenyegetés. Kérem a sót, fáj a fejem, te vidd ma a gyereket az óvodába, ma kivégezték a nagybátyádat. Ez inkább a következetesség jele volt, mint a rossz indulaté, hisz ténylegesen állandóan fenyegettek, függetlenül attól, hogy mit mondtak, gondoltak vagy hazudtak. Ez a diktatúra. Óhatatlan fenyegetés és óhatatlan félelem. F plusz F. Fenyegetés plusz félelem. Ez a diktatúra, de nem úgy, hogy az ország egyik fele fenyegeti a másikat, vagy az úgynevezett hatalom fenyeget mindenkit, hanem mindezekhez tartozik még valami ordító, rémületes bizonytalanság is. A fenyegető is fél, és a fenyegetett is fenyeget. A szigorúan kijelölt szerepek a legvégsőkig bizonytalanok. Mindenki fenyeget, és mindenki fél, miközben van hóhér, és van áldozat, és a kettő megkülönböztethető egymástól. Volt időszak, mikor heten kellett elférnünk, tehát heten fértünk el a tiszta szoba tágas 25 négyzetméterében. A szobát egy szürke pokróccal ketté választottuk, és a hátsó, a pokrócon, az óperencián túli birodalom a nagypapáé volt, az egész, és egyedül az övé, amit mindenki rendjén valónak talált. Ő is. Mami nem, szerintem, csak nem merte mondani. Nagypapa ellen nem lehetett lázadni. Persze attól függ, mit értünk lázadáson, mert a nagy emberi lázadások másfelől föltartóztathatatlanok. Simon Pista bácsiék, inkluzíve a lázadó Rozinénit, meg sem merték szólítani. Nem merték szóval illetni. Pedig nagypapa saját magához képest melegszívű és kedves öreg úr lett. Amikor beszélgetés kezdeményezett a háziakkal, tárgyszerű általános mezőgazdasági témakörben, akkor azok egyszerűen elszaladtak, pirulva, szégyenlősen akár egy bakvis. Nagypapa csóválta a fejét, de nem jött rá, hol hibázott. Anyámat mindenki a keresztnevén szólította. Őt nem tekintették úrnak vagy úrnőnek, de még úriasszonynak sem, pedig annak azért az volt, hanem elsődlegesen anyának. Fölkiáltó jelként ott óbégattam én, és akkor már az öcsémmel is terhes volt, vagy áldott állapotban, ez még nem dőlt el. Apám doktor úrnak szólítatott. Pista bácsi ragaszkodott volna a gróf úrhoz, de apám lebeszélte. Az öreg gondolkodott, majd somolyogva bólintott rendben. Aztán mi nevet, Pista bátyám? Semmin, doktor úr, kérem. A doktor úrra kacsintott. Semmin, csak a bolond nevet, hát nem-e, Pista bátyám? Az már nagyon igaz, doktor úr, kérem. Kacsintás. Valami a szemébe ment, öregem, csattant föl apám. Erre hallgattak. Hát akkor mondja meg, Kent, mi van a semmi helyén, mert különben érti, ugye? Az öreg kuncogni kezdett, szája elé kapta a kezét. Már hogy ne érteném, doktor úr? Úgy beszéltek, mintha attól tartanának, hogy lehallgatják őket. Pista bácsi kerülgette, élvezgette azt, amit nem mondott ki, apám meg valami elvarázsolt paraszt nyelvvel kísérletezett, mintha egy székely anekdotában leledzne, ahogy azt az anekdotát Pesten mesélnék. Az öreg kulák azon mulatott, hogy milyen jól átverte az ávót, mert ő ugyan doktor urat mond, de gróf urat ért rajta. És minthogy ebben mindenki így van a faluba, hát hiszen, megint kacsintott, mindőnk doktor urat mond. Ez a doktor úr akkor azt is jelenti, hogy gróf úr. Mégse lehet ebben megfogni senkit, hát hiszen mindőnk doktor urat mond. Tisztán nyelvészetileg igaza volt Pista bácsinak, korrekt gondolat, pontos végrehajtása, nem lehet megfogni senkit. Aztán az is meg lett tanulva, megtanulódott, hogy megfogni mindenkit meg lehet, és ezek meg is fognak mindenkit. Pista bácsit is nem sokára bezárták, kis koholt váddal, illetve a diktatúrának többnyire nem koholt vádra van szüksége, csak nagy ritkán, sokkal inkább koholt törvényekre, melyeket azután nem lehet betartani, illetve betartásuk ellenőrzése, hát ott tágtér nyílik. Egy évre lecsukták. Amikor kijött, nem nevetett. Zokogott. Nézze, doktor úr, mit csináltak velem? És előre tette a kezét, úgy mutatta apámnak. Apám nem látott semmi különöset, jó erős paraszt keze. Fehér, doktor úr, kifehérült ezt a szégyent. Egy évig nem dolgozott, és ez meglátszódott a kezén. Ezt mutatta, ezt a szégyent. Addigra már apámnak is rendes, napbardintott, kérges, izmos munkás keze volt. Olyan erő lakozott az ujjában, hogy azon hintázni lehetett. Megkapaszkodtunk a mutató ujjába, kezünk alig bírta körbe markolni, s ő hintáztatott bennünket.
Harmónia Celestis. Eszterházy Péter olvasott fel részleteket regényéből. Hangszeren közreműködött Malina János és Szabó István. A felvételt Borlai Kinga, Kis László és Maksai Helga készítette. A műsort Bán Magda szerkesztette és Zoltán Gábor rendezte.
Felvétel 2000-ben készült, és legutóbb 2021. július 15-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.
Egypercesek. Örkény István rövid írásaiból.
Használati utasítás. A mellékelt novellák rövidségük ellenére is teljes értékű írások. Előnyük, hogy az ember időspórol velük, mert nem igényelnek hosszú hetekre, hónapokra terjedő figyelmet. Amíg a lágy tojás megfő, amíg a hívott szám, ha foglaltat jelez, jelentkezik, olvassunk el egy egyperces novellát. Rossz közérzet, zaklatott idegállapot nem akadály. Olvashatjuk őket ülve és állva, szélben és esőben, vagy túl zsúfolt autóbuszon közlekedve. A legtöbbje járkálás közben is élvezhető. Fontos, hogy a címekre ügyeljünk. A szerző rövidségre törekedett, nem adhatott hát semmit mondó föliratokat. Mielőtt villamosra szállnánk, megnézzük, milyen jelzésű a kocsi. E novelláknak éppi fontos tartozékuk a cím. Ez persze nem azt jelenti, hogy elég csupán a föliratokat olvasgatni. Előbb a cím, aztán a szöveg. ez az egyetlen helyes használati mód. Figyelem, aki valamit nem ért, olvassa el újra a kérdéses írást. Ha így sem érti, akkor a novellában a hiba. Nincsenek buta emberek, csak rossz egypercesek. Arról, hogy mi a groteszk. Szíveskedjék terpeszállásba állni, mélyen előrehajolni, és ebben a pozitúrában maradva a két lába közt hátra tekinteni. Köszönöm. Most nézzünk körül, adjunk számot a látottakról. Íme a világ fejtetőre állt. Férfi lábakkal impálnak a levegőben, visszacsúsznak a nadrágszárak, s a lányok, ó, ezek a lányok, hogy kapkodnak a szoknyájuk után. Ott az autó, négy kereke a levegőben, mintha egy kutya a hasát akarná megvakartatni. Egy krizantém, Kejsel Jancsi. Vékony szára az égbe mered, ahogy a fején egyensúlyozza magát. Egy gyors vonat, amint füst csóváján tovarobog. A belvárosi plébánia templom a két tornyán lévő, két kereszten lévő, két villámhárító hegyével érinti csak a földet. És amott egy tábla a kocsma ablakában, Rös Tlopascz Nessirf, frissen csapolt sör. Bent egy dülöngélő vendég, fejjel aláfele, elhozza sörét a söntésből. A sorrend, lent a hab, rajta a sör, fent a pohár talpa. Egy csöp nem sok, annyi sem csordul ki. Tél van. Hát persze, hiszen felfelé szállingóznak a hópelyhek, és az égbolt jégtükrén lóbálozva iringálnak a korcsolyázó párok. Nem könnyű sport. Keressünk most már vidámabb látványt. Imol egy temetés. Fölhulló hópelyhek közt, fölcsöpögő könnyek fátyolán át végignézhetjük, amit a sírásúk két vastag kötélen fölbocsátják a koporsót. A munkatársak, ismerősök, közel is távoli rokonok, továbbá az özvegy meg a három árva göröngyöt ragadnak, és elkezdik a koporsót haigálni. Jusson eszünkbe az a szívet tépő hang, amikor a sírgödörbe ledobált rögök megdobbannak és szétomlanak, az özvegy sírja, jonganak az árvák. Milyen más érzés fölfele haigálni, a koporsót eltalálni mennyivel nehezebb. Először is jó göröngyökre van szükség, mert a porhanyósabbja félúton szétesik. Van hát kapkodás, lótás, futás, taszigálódás a kemény rögökért. És hiába a jó göröngy, a rosszul célzott rög visszahull. És ha eltalál valakit, pláne egy gazdag előkelő rokon, kezdődik a vihorászás, a káröröm egészséges kuncogása. De ha minden stimmel, kemény rög, pontos a célzás, s telibe találja a deszka koporsót, megtapsolják a dobót, derűs lélekkel térnek haza, és sokáig emlegetik a nagy teli találatot, a kedves halottat, és azt a mókás, pompásan sikerült szertartást, amelyben nyoma sem volt a képmutatásnak, a tettetett gyásznak, a hazudott részvét nyilvánításnak. Kérem, szíveskedjenek kiegyenesedni. Amint látják, a világ talpra állt. Önök pedig emelt fővel, keserű könnyekkel sirathatják kedves halottaikat.
Semmi újság. Egyik délután a budapesti köztemető 27. parcellájának 14. sírhelyén nagy robajjal feldőlt a közel három mázsás gránit obeliszk. Rögtön utána ketté nyílt a sír, és föltámadt az ott nyugvó halott, név szerint Hajduska Mihályné, született Nóbel Stefánia 1827-1848. Az obeliszkre időkoptatta betűkkel rá volt vésve a férje neve is. Ő azonban, nem tudni miért, nem támadt föl. A borongós időjárás miatt csak kevesen tartózkodtak a temetőben, de akik meghallották a robajlást, oda gyűltek. Addigra a fiatalasszony már leverte magáról a göröngyöket, fésűt kért kölcsön, megfésülködött. Egy gyászfátyolos nénike megkérdezte, hogy érzi magát. Köszöni, jól, mondta Hajduskáné. Nem szomjas-e, érdeklődött egy taxisofőr. Most nem vágyik inni, válaszolta a volt halott. Amilyen pocsék ez a pesti víz, jegyezte meg a sofőr, neki se volna kedve inni. Hogy mi baja a pesti víznek? Kérdezte Hajduskáné. Klórozzák. Klórozni klórozzák, helyeselt apostol Barannikov bulgár virágkertész, aki a temető kapuban virágokat árult. Ezért ő esővízzel kénytelen locsolni kényesebb palántáit. Valaki azt mondta, hogy ma már az egész világon klórozzák a vizet. Itt a beszélgetés elakadt. Hát mi újság még? Érdeklődött a fiatalasszony. Nincs semmi különös, mondták neki. Megint csönd lett. Ekkor elerett az eső. Nem fog maga megázni? Kérdezte a föltámadottat Dajcs Dezső, horgászbot készítő kisiparos. Nem számít, mondta Hajduskáné. Ő direkt szereti az esőt. Az attól függ, milyen az az eső, jegyezte meg a nénike. Ő erről a langyos nyári esőről beszél, közölte Hajduskáné. Hogy neki viszont semmilyen eső se kell, mondta apostol Barannikov, mert elriasztja a látogatókat a temetőből. Hogy ezt ő nagyon meg tudja érteni, helyeselt a horgászbot készítő kisiparos. Most hosszabb szünet állt be a társalgásban. Hát meséljenek már valamit, nézett rájuk a föltámadott. Mit meséljünk, mondta az öreg nénike. Nincs nekünk annyi mesélnivalónk. Nem történt a szabadságharc óta semmi? Mindig történik valami, legyintett a kisiparos. De ahogy a német mondja, selten kommt etwas besseres nach. Ez van, tette hozzá a taxisofőr, és minthogy csak fuvart szeretett volna fogni, csalódottan visszasétált az autójához. Hallgattak. A föltámadott lenézett a gödörbe, mely fölött nem zárult össze a föld. Várt még egy kicsit, de látva, hogy mindenki kifogyott a szóból, elköszönt a körülállóktól. A viszontlátásra, mondta, és leereszkedett a gödörbe. A horgászbot készítő kisiparos, hogy el ne csúszson a sáros agyagon, előzékenyen a kezét nyújtotta neki. Minden jót, szólt le a fiatalasszonynak. Mi történt? Kérdezte tőlük a bejáratnál a taxisofőr. Csak nem mászott vissza a sírba. De visszamászott, csóválta a fejét a nénike. Pedig milyen jól eldiskuráltunk.
Tébolydában. A Lipót mezőt franciául Asile Saint-Anne-nak hívják. Óriási a párizsi tébolyda. Fala, mint a Gellért hegyi citadella. Kertje, mint kétszer az állatkert. Öt akkora ház áll benne, mint a pesti parlament. Olyan jövésmenés, mint az áru, mint a vásáron. Én is jövök, megyek, mert sehol sem találom Csíkszeredaiékat. Pedig még otthon, néhány nappal elutazásom előtt lelkemre kötötte egy szép asszony, hogy Párizsba érve kutassam fel őket. Azóta két levélben kérte, hogy ne feledkezzek meg szegényekről. Csíkszeredait és a feleségét 7 évvel ezelőtt vitték be az Asyl Saint-Anne-ba. Azóta nincs róluk hír. Van itt egy örmény, mondja a kisasszony a felvételi irodában. Úgy hívják Karpejc Doris Panovics. Nem az lesz az, csóválom a fejem. Úgyhogy nem az, bosszankodik a kisasszony. Ez nem örmény, hanem magyar. És nem Karpejc, hanem Csíkszeredai. A kisasszony sóhajt, 2 szekrény kartotékot böngészünk át. 100 féleképpen írják a franciák a csébetűt. TS-sel, CH-val, TSH-val. De Csíkszeredaiékat még így sem írták. Úgy írták, hogy ne lehessen rájuk találni. Biztos, hogy nem örmény? Kérdezi gyanakodva. Biztos, mondom. Akkor szíveskedjék leírni a nevet. Leírom. Megnézi. Földerül az arca. Ja, úgy! Zixredé! Ha miért nem szól? Kiderül, hogy Zixredét személyesen ismeri. A férfi elmebeli állapota kielégítő. Tavaly itt dolgozott ő is a felvételi irodában, aztán kikerült vidékre mezőgazdasági munkára. Van az intézetnek egy tanyája, Csíkszeredai most odakint van és dolgozik. A felesége csinos, karcsú fiatalasszony. Nem lehet több 28 évesnél. Ide bent van, hogyne. Lehet vele beszélni. Menjek el a 2. női pavilonba. A főmadámot keressem. Madame Magnon a neve. Madame Magnon nagyon megértően hallgat végig. Futó pillantást vet arra a cédulára, és amelyet a felvételi irodában nyomtak a kezembe. Magyar? Kérdi. Magyar? 28 éves? Annyi? Akkor megvan. Csak egy magyar fiatalasszony a 2. pavilonban. Mindjárt ide vezetem, addig foglaljon helyet. Ott hagy az irodában 5-6 hölgyel, akik írógépelnek, radírral játszanak, fésülködnek, és mind engem néznek. Alig, ha nem őrültek, mert fehér vászonköntöst és bokáig érő fehér aljat viselnek. Az egyik íróasztalon befőttes üvegben lila virágokat veszek észre. Oroszlán szája nevük. Lehet, hogy ők is őrültek. Behozták őket egy virágüzletből, ahol kínos feltűnést keltettek. Olyan kevéssé hasonlítanak a virágokhoz. Sajnálkozva szemlélem a csokrot, amikor végre visszatér Madame. Egy fehér ruhás asszony tipeg a nyomában. Iszonyú kövér, és legalább 40 éves. Talán az a rögeszméje, hogy 28, gondolom. Fölkelek, odalépek, meghajlok. Kezi csókolom, asszonyom, mondom, bocsásson meg a zaklatásért, Háné küldött a külügyből, kedves családjától hozok üzenetet. Ő nagysága eleinte nem nagyon figyel rám, de aztán mosolyogni kezdett, és azt mondta, Kiriszambó. Könnyen lehet, hogy nem Kiriszambót mondott, hanem Deferótást, nem emlékszem már pontosan, annyi bizonyos, hogy nem volt semmi értelme. Körülnéztem. Zavaromban újra meghajoltam. A család, mondtam, jól van, hála Istennek, Miklós a múlt héten lett alezredes. Erre némiképpen felmelegedett. Hosszan és türelmesen magyarázott valamit, amiből egy szót sem lehetett érteni. Oda léptem Madámhoz, és a fülébe súgtam, hogy ez az asszony nem Csíkszeredainé. Hát ki? Kérdezte. Azt nem tudom, de még csak nem is magyar. Honnan tudja, hogy nem magyar? Kérdezte barátságtalanul. Onnan, hogy egy szót sem értek a beszédéből. Hogy lehet az? Nézett rám fülkésző tekintettel, mikor olyan jól elbeszélgettek. Több magyar nincs a pavilonban. Csak ez az egy van. Nem okoskodtam tovább, meghajoltam, és elindultam kifelé. Madame szúrósan bámult, utánam szemmel láthatóan gyanakodott. Gyorsan átvágtam a parkon, de a kapu előtt megálltam. Kár volt úgy sietni. Nem is lehet rossz. Sőt, kitűnő lehet. Könnyű és édes, mint a gyermekkor, mint a mámor, mint a boldogság. Az ember törekedjék pontos fogalmazásra, amíg fiatal és erős. Amikor belefáradt, elég, ha azt mondja, deferótász. Még 10 évig, gondoltam, írok. Aztán visszatérek ide, Szent Anna oltalmába ajánlom magam. A látogatóknak azt mondom, Kiri Szambó és lila oroszlán szája tűzdelek a hajamba. Ha lesz még hajam.
Információ. 14 éve ül a kapubejáratban egy kis tolóablak előtt. Mindössze 2 félét kérdeznek tőle. Merre vannak a Montex irodái? Erre így válaszol. Az első emeleten balra. A második kérdés így szól. Hol található a rudgyant a hulladék feldolgozó? Amire ő így felel. Második emelet jobbra a második ajtó. 14 év óta még soha se tévedett, mindenki megkapta a kellő útbaigazítást. Egyszer történt csak, hogy ablakához odaállt egy hölgy, és föltette a szokásos kérdések egyikét, kérem szépen, merre van a Montex? Erre ő kivételesen elnézett a messzeségbe, aztán így szólt, mindnyájan a semmiből jövünk, és visszamegyünk a nagy, büdös semmibe. A hölgy panaszt tett. A panaszt kivizsgálták, megvitatták, aztán elejtették. Tényleg, nem olyan nagy eset.
Vannak-e fák Velencében? Párizsban az ember először valamelyik kávéházban lesz honos. Diákkoromban a Café Soufflóban vertem gyökeret. Délelőtt jobbadán diákok ültek a teraszon. Többnyire lányok. Csupa csúnya lány. Csúnya amerikaiak, csúnya írek, csúnya kanadaiak, csúnya mexikóiak. Csak egy csinos lány ült a bárpult sarkában. Átsuhant rajtam, bár nézre rám, bár kelne föl, bár ülne hozzám. Egyszer csak fölkelt, és átült hozzám. Maga magyar? Kérdezte magyarul. Honnan tudja, csodálkoztam. Rájöttem, mondta. Gitta vagyok. Hogy jött rá? Kérdeztem. Nem is értem. Megérzés, mondta. Talán az újságból, amit olvasott. Hát ez a Parisoir, mondtam. És ez miért baj? Kérdezte. Mert ez egy francia újság. Hát aztán, kérdezte. De ebből nem jöhetett rá, mondtam. Hát miért ne jöhettem volna rá? Kérdezte. Mert ezt nem csak magyarok olvassák, mondtam. Sőt, mondtam, hogy megérzés, mondta. Vagy nem mondtam, de mondta. Hát akkor mit akar? Mosolygott rám. Ne legyen már olyan kis makacs. A Pantheon háta mögött laktam. Harmadnap reggeltől estig szakadt az eső. Hanyat feküdtem és cigarettáztam. Ő félkönyökre dőlve feküdt mellettem és mesélt. Utaztam is, mesélte. Jaj, hogy én milyen nagyon szerettem utazni. És merre jártál, kérdeztem. Spanyolországban turnéztam egy operetben. Rémédes emberek a spanyolok. Hol léptél fel, kérdeztem. Madridban? De hogy Madridban, mondta. Brünnben. Brünn, mondtam, nincsen Spanyolországban. Ott egy kis földrajztudós, mondta, és megcsókolta a homlokomat. Én már 14 éves koromban a szultán előtt táncoltam. Amikor te 14 éves voltál, akkor már régen elkergették a szultánt, mondtam. Mit tudsz te? Nagy bödön méz volt előtte. Csak bedugta az ujját és lenyalta. Akkor az nem a török szultán volt, mondtam. De török, mondta, és elcsókolta ajkamról a füstöt. Törökország akkor már köztársaság volt, magyaráztam. Kemál pasának hívták az elnököt. Azt hiszed, te mindent tudsz, mondta megbántódva. Inkább nem is mondom tovább. De mondd tovább, kértem. Egyszer csak eltűnt. Két hétre nyoma veszett. Minden sötét szőkének utána fordultam, nem Gitta-e. Aztán érkezett egy képes lap Berlinből a Brandenburger Torral. Imád Gitta, volt rá firkálva. Aztán sokáig semmi. Aztán megjött ő. Egy fakereskedő vitt magával, mesélte. Meg akarta mutatni Velencét. Tényleg nincs még egy olyan város. De hiszen Berlinből írtál, mondtam. Ezt kár volt mondanom. Hiszen, magyarázta, hazudhatna is, ha én ragaszkodom ahhoz a képeslaphoz, miért nem mondhatná, hogy Berlinben volt a nagymamájánál? De ő bevallja Velencét, a fakereskedőt is bevallja, mert nem szeret hazudni. Még a második fakereskedőt sem tagadja, az első fakereskedő ügyfelét. Az ő révén került össze a harmadik fakereskedővel, aki elsősorban Bükfával dolgozott. Valójában ő, aki született Velencei volt, ő mutatta meg neki a várost. A negyedik fakereskedő fenyőfával kereskedett. Ennek saját motorcsónakja volt, azzal járták a lagunákat. Megnézted a Dóse palotát? Kérdezte. Csak úgy mondtam, mert ez nem nagyon érdekes. És a frári templomot, azt is csak úgy mondtam, mert Velencében nem az az érdekes. Hát mi az érdekes, kérdeztem. Hogy Velencében mennyire szeretik a fákat, mondta. De hisz egyetlen fa sincs Velencében, mondtam. Hát hisz épp ez az, mosolygott eltűnődve, nincs még egy olyan város a világon. Aztán jött az ősz, és háborús hírek jöttek. Egyre ritkábban láttam. Amikor utoljára járt nálam, egy kis szövet mintát vett ki a táskájából. Tudsz franciául? Kérdezte. Egy kicsit. Ezt úgy hívják ribuldin. Mi lehet ez? Úgy is lemegyek a könyvtárba, mondta, majd megnézem a nagy szavazsót. Mi ez? Egy szótár. Nem olyan fontos, mondta. Inkább vegyél nekem egy ruhára valót. Nincs pénzem, mondta. Ennek nem nagyon örült. Fejét törte valami megoldáson. Hát miért nem küldetsz? Kérdezte aztán. Mert nem lehet, mondtam. Nincs apukádnak pénze? Kérdezte. De van, mondtam. Akkor sem küldhet? Kérdezte. Akkor sem, mondtam. Mert valuta zárlat van. Egy ruhára valót se lehet küldeni? Kérdezte. Nem lehet, mondtam. Mi nekünk nincsen valutánk. Jaj, nekünk szegény magyaroknak sóhajtotta. Már megint el fogjuk veszíteni a háborút. Sírt egy kicsikét, aztán elment, és nem mutatkozott többé. Vártam, vártam, de Gitta csak nem jött. Pedig hiányzott. Sokszor hazudott, nem is volt különösen okos. De a háborút tényleg elvesztettük. Nehéz volt, de azért lecipeltem a Rue des Écoles-ig. Ott fogtam egy taxit. A Gare de l'Est-re mondtam a sofőrnek. Még volt idő. A vasútnál rossz lett volna várni. Én most hazautazom, mondtam a sofőrnek. Nem iszik velem egy búcsú poharat? Nekem csak fél gyomrom van, mondta a sofőr. Egy pohár fehér bor azért nem árthat. Tudok egy helyet, mondta a sofőr. Kocintottunk, felhajtottuk a bort. Ő is rendelt egy rondót. Mi alatt vártuk? Megkérdezte. Hová utazik? Budapestre. Milyen ország az? Magyarország. A németek mellett, vagy a németek ellen? Németek mellett. Nem ideális, mondtam. Egy csöppet sem, mondtam. Tulajdonos odahúzta a bort. A minisztereket kéne kiküldeni a frontra, mondta a sofőr egy kis tűnődés után. Bizony, mondtam, akkor meggondolnák. Fizettünk, elindultunk. A Garde des lépcsőjén ő vitte fel a kofferemet. Aztán kezet nyújtott. Engem a gyomrom miatt kiszuperáltak, mondta. Nagy szerencse, mondtam. Magának nincs valami betegsége? Nekem nincs. Nem baj, vigasztalt. Két hónap alatt megverjük a németeket. Hát, remélem. Talán még látjuk egymást egyszer, mondta. El se bírom hinni, mondtam. Akkor megint iszunk egy pohárral, mondta. Azt elhiszem, mondtam. A viszontlátásra, mondta. A viszontlátásra.
Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. Dire autant toi.
A sofőr. Reggel 9-kor futott be a vonat a keleti üszkös falai közé. Füstje a tető kiégett traversz vasain átlebbenbe, szabadon szállt föl, s belemosódott a kormos téli égbolt szürkeségébe. Csak félig voltam ember, félig még fogoly voltam. Nem mertem messzire nézni, s nem mertem mélyet lélegezni, amikor megálltam a főbejáratban, festői rongyaimban, kezemben egy bugyorral, melyben 10 novella, egy dráma és egy szociográfia kéziratát hoztam haza, továbbá az évekig kuporgatott szappanadagjaim maradékát, körülbelül 1,5 kiló, kisujjan vékonyságú szeletekbe szabdalt mosószappant. Míg a kéziratok el nem kelnek, addig az ő révükön gondoltam új életet kezdeni. Az arra járók mind megnéztek, s a legtöbben még elmentükben is visszafordultak. Mint egy száműzött, lappó herceg álltam ott, könyökén és ülőkéjén kikopaszodott egykori magyar őrbundában, olasz hegymászó bakancsban, s egy finn eredetű, nyúlszőrrel vattázott füles kucsmában, melynek egyetlen éppen maradt leffentyűje a hátamat verdeste. Öltözékem még e háború utáni díszletben is túlontúl regényesnek hatott. Pest népe nem tudta, mit kezdjen velem. Egy rikkancs messziről megmutatta hírlapjait, egy fiatal lány, aki kerékpárját tolta föl a lépcsőn, nagy ívben elkerült. Így múltak az első percek. A téren egy zsúfolt 46-os villamos csöngetett, és elindult. Lementem a lépcsőn, beültem egy bérautóba, megmondtam a sofőrnek a címet. Megmondtam, hogy nincsen pénzem, megmondtam, hogy a kapunál kell várjon, míg fölmegyek a családomhoz pénzért. Addig lenn marad a bugyor. Bólintott.
Meddig tetszett oda lenni? Kérdezte.
Megmondtam, 5-5 fél évig.
Család megvan? Érdeklődött.
Mondtam, meg.
Nem baj, jegyezte meg.
Azért még elmehetünk egy kicsit kocsikázni. Ellenevetettem, hogy jobban szeretném viszont látni a családomat, de a sofőr azt mondta, hogy neki még sajnos nincsen taxiórája, 10 kilométert úgyis meg kell fizetnem, és kivitt a Dunapartra.
Nagyon szeretem a sofőröket. Van bennük valami tárgyilagos józanság, mint az igazán nagy művészekben, akikben ez a gyakorlatias fegyelem a felszabadult képzelettel áll párba, ugyanúgy, mint a sofőrökben. Napi 10-12 órát egy bonyolult gépszerkezettel közösködnek. Még sincs bennük semmi gépiesség, sőt, inkább érzelmesek, néha érzelgősök, ami ugyancsak művészi jellemvonás. Mesterségük állandó életveszély, örök rögtönzés, mert nem tudhatni, mit hoz magával az elkövetkező pillanat. Ez a készenlét, a harmadik művész tulajdonságuk. Jó megfigyelők, rossz színlelők, szabad idejükben is csak mesterségükről tudnak beszélni. Ez a negyedik, az ötödik, meg a hatodik. És még van sok. A Romos utca részleteknél lassított, egyes helyeken, mint például egy felrobbant Calvin téri bírház előtt, megállt. Nem sokat magyarázott. Azt tessék megnézni, mutatott egy kormos tűzfalra, melyhez valami csoda révén még hozzá volt ragadva sértetlen csempék között a fehér fürdőkád. Szűk utcákon kanyarogtunk, láthatóan voltak romok, melyek különösen közel álltak szívéhez. Ez mit szól? Érdeklődött, s látván, hogy kellő hatással volt rám a városnézés, kikanyarodott velem a Dunapartra, és megállt a Lánchíd följárója előtt. Kiszálltam, s a korláthoz léptem. Búcsúm 5 jégzajlással és 4 tavasszal innen éppen Eidhoz fűződött. Ő volt a város jelvénye, honvágyom horgonya, az utolsó kép. Ha eszméletemben felbukkant a város, s nem tudom, 100-szor vagy 100 000-szer egy órában, mindig ezt a hidat láttam, mint akkor utoljára. Híg akácvirágszagú ködben lebegve, lámpák füzérében ragyogva, fényben a fény. Mögöttem zakatolt a motor. Percekig álltam a korlátnak dőlve, a torló jégtáblák fölött, s néztem a szárnyaszegett Lánchidat, s a vízbe hullott Erzsébet hidat, ezt a bukott angyalt. Budáról egy kiégett ház nézett a Dunára, üres szemgödreiből kormos pillák alól. A királyi palota kupolája fölött, melyből csak ákom-bákom vasak maradtak meg, egy sötét felhő húzott el, mintha még füstölögne a zsarát. Mindez brutális volt, mint minden viszontlátás. Ekkor azonban hozzám lépett a sofőr. Van egy mama, ugye bár? Érdeklődött gyengéden. Mondtam, igen. Nőtestvérek is vannak, ha szabad kérdeznem. Mondtam, hogy van egy húgom. Akkor talán induljunk, tanácsolta. Beültünk a gépkocsiba, s ő útközben azt magyarázgatta, milyen nagy és szép dolog egy ilyen viszontlátás. Esetleg meg sem ismerik az embert, 5 év, mondott, a nagy idő, csak körülállják és nézik, és akkor valaki közelebb lép, a szeme felnyílik, nem is tud beszélni, csak a szívéhez kap. Hát persze lehet, hogy mindjárt megismerik az embert, de a ruha, figyelmeztetett, nagyon sokat tesz. És arra kért, hogy felmehessen velem. Minek? Kérdeztem, hiszen itt már említettem, lenn marad a bugyor, melyben nagy mennyiségű szappan van. Nincs oka félni, hogy megszököm a pénzével. Nem is azért, mondotta a sofőr. Eszébe se jutott, hogy megszökhetnék a pénzével. Én mennék előre, ő pedig szépen én utánam, és vinné a bugyrot a kezében. Megkérdeztem, hogy mire jó ez. A bugyrot elbírom magam is. Egy kicsit fészkelődött az ülésen, és így szólt. Félszeg vigyorral a keskeny szája sarkában. Tetszik tudni, rettentően szeretném hallani, ha majd sikoltoznak az asszonyok. Csak ugyan feljött én velem, s ott állt a hátam mögött abban a rettentő kavarodásban, kiabálásban és csókolózásban, szerényen, mint az életmentők. Erős a gyanúm, hogy őt is össze-vissza ölelgették abban a hitben, hogy velem együtt volt fogoly. Mindenki rémüldözött, nem vagyok-e átfázva, és rögtön belém diktáltak néhány pohárka konyakot, mert ilyenkor mindig az utolsó fél óra megpróbáltatásaitól szeretnék megmenteni az embert. A konyakból ő sivott, végig kocintott a családdal, azzal a ferde vigyorral a szája szegletében. Még a diós patkóból is belé diktáltak néhány szeletet, és azt mondta, hogy nagyon finom a patkó, és amikor fizetésre került a sor, nem fogadott el pénzt. Anyámnak és húgomnak kezet csúkolt, én az ajtóig kísértem. És amikor kezet fogtunk, éreztem először, hogy itthon vagyok. Illetve nem azt éreztem, hogy itthon vagyok, mert az csak hetek vagy hónapok múlva érzi az ember, hanem azt, hogy ez az a hely, ahol majd érezni fogom egyszer, hogy odahaza vagyok.
A szén. Szerda. Vermes úr a második emelet ötből e napon hordja föl a szenet a pincéből. Király úr, a házfelügyelő, szintén. Ezt be kell osztani, mert csak két fonott kosara maradt a hat emeletes bérháznak. Vermeséké és királyéké a szerda délután, hogy felhordják az egész hétre szóló szenet. Némán lapátolnak, zihálva indulnak neki a lépcsőnek, mely még ma is, másfél évvel a háború után, romos. Ott, ahol foghíjas, hol az egyik, hol a másik keresi elbillenve zihálva az egyensúlyt. Nem segítenek egymásnak. Nem is köszönnek. A gyűlölet a tetőfokára érve hangtalan. Vermes úrnak hangszerüzlete volt a háború előtt, kiterjedt részleteladási hálózattal. Ő találta fel a minden házba zongorát jelszót. A ház leggazdagabb lakójának számított, kapupénzt adni mégse szeretett. Ha csak tehette, kapuzárás előtt sietett haza. Király úr zakon vette ezt. A háború kellős közepén feljelentette vermeséket. Meg kell adni nem azért, mert hamisított papírokkal bizonyították kifogástalan származásukat, hanem mert 15 kiló zsírt rejtegettek. A 15-ből másfél kilót király úr kapott jutalom fejében, de vermeségtől nem csak a zsírt, hanem a szőnyegeiket és az ékszereiket is elkobozták. Csak Vermesné magabiztos fellépésének köszönhették, hogy őket magukat el nem hurcolták. Alig, hogy elmúlt a háború, ők jelentették föl a följelentőt. Király urat 8 hónapra internáló táborba zárták, ahol fertőző szakálmérgezést, orvosi néven impetígót kapott, amitől ma is oly rücskös és keléses az arca, hogy rossz ránézni. Emiatt a felesége kapuzik. Vermes úr, az egykori hangszerkirály, most házakhoz jár zongorát hangolni. Szűkösen csendben élnek, nincs rajtuk semmi följelenteni való. Királyék legfőjebb úgy állnak rajtuk bosszút, hogy a szemetes ládájukat elfelejtik kiüríteni. És nem köszönnek. Vermes úr se köszön. Némán csetlik-botlik föl a nehéz kosárral a pince lépcsőn, aztán tovább a második emeletre. Király úr, akinek 3 csigolyája meszes, nem zihál, hanem nyög. Neki nem kell emeletre másznia, de az udvar túlsó végébe cipelheti a kosarakat. 4-szer fordulnak. A 4. 4-szerte nehezebb az elsőnél. Vermes urat hirtelen fáradtság fogja el, leteszi a kosarat egy lépcsőre, ráül a szénre, nézi király urat, aki a magáét próbálja válra venni, de nem megy. Vermes úrnak most minden mindegy. Megszólal hát. No, király úr, mormogja. Most látja. Mit lássak, kérem? Hogy hová jutottunk? Azt látom, tűnődik a házfelügyelő. De önök az oka. Hogy mondtad ilyet? Mi ezt nem akartuk? Hát akkor ki? Kérdezi a házfelügyelő. Hogy ki? Tűnődik Vermes úr. Talán senki. Még pihennek egy kicsit, aztán fogják a kosarat, és nekivágnak a lépcsőnek.
Mi ez? Jék! Egy jobb család, kérték nevüknek elhallgatását. Cserébe megígérték, hogy szépítés nélkül elmondanak mindent, olvasóinktól szíves útbaigazítást remélve. Öröklött telkükön a volt 127-es utcában, mely most már Rivalda utca, hosszú évek keserves kínlódásával fölépítették 4 szobás családi házokat, ahová tavaly kisasszony napján, ennek különben nincs jelentősége, be is költöztek. Egy szuterén lakásból jöttek, mely kisé nyírkos volt ugyan, de nekik mégse volt bajuk soha. A Rivalda utca viszont zöldövezett, házuk déli fekvésű, csupa nap. Mégis alig, hogy kicsomagoltak, elkezdett viszketni a bőrük. Az első öröm lázában rá se hederítettek. Végre megvolt mindenük, házuk, bojlerük, tévéjük, szőnyek, porolójuk, és még sok egyebük, aminek felsorolására nincs helyünk. Hát akkor mi ez? Azt mondták egymásnak idegkimerültség, ami hihetően is hangzott, hisz ezt a házat valóban vérrel, verejtékkel építették. Maga Jé, aki mérnökember, étnappá téve dolgozott, minden külön munkát elvállalt, ma már Koffeinen él. Jénének, aki a hatóságokkal tárgyalt, szakmunkások, kölcsönök, deszkakiutalások után lótot futott, lassanként fölborult a lelki egyensúlya. Nagyok a csap a falra, akár van rajta légy, akár nincs. Leányukat, aki mást szeretett, hozzáadták egy vidéki állatorvos fiához, mert az új rokonok szép összeggel kisegítették őket. Egyetlen fiúk orvosnak kívánkozott, de épp így állt a kérdés, tetőácsolás vagy orvosi diploma. Szegény fiú azóta meghasonlásban él, szüntele hunyorog, pedig semmiféle húsfélét nem eszik az állati termékek közül, csak ömlesztett sajtot, tejet. És ő rajta hatalmasodott el leghamarabb a viszketés. 2 hónapig bejárt a bőrgyógyászati klinikára, de semmiféle kezelés nem használt neki. A többieknek sem. Viszketésük olyan természetű, hogy nem egyes pontokon, hanem az egész test felülete jelentkezik. Nem csillapítja se vakarózás, se borogatás, se hűsítő hintőporokkal való beszórás. Délelőtt viszonylag elviselhető, estére és főleg éjszakára már tűrhetetlenné válik. Mi történhetett? Jég, élete pokol. Jönnek, mennek, kisietnek, visszatérnek. Álva esznek. Ülni se tudnak, mert egyszerre viszket a tarkójuk, az orruk hegye, a belső tért hajlatuk és mindenük, ami a pincelakásban nem viszketett. Tetézi a bajt, hogy nem csak a viszkető pont, például a fülük viszket, hanem az ujjuk is, melyel a fülüket vakarják. Tényleg mi ez? Kívánságukra közlöm, hogy eddig milyen ellenintézkedéseket tettek. Végigpróbálták az összes számba jöhető kenőcsöket. Állandóan kvarcolnak, ciánoztattak, kifőzték minden ruhadarabjukat. Kihívatták dr. K.E.-t, szintén kérte nevem mellőzését, aki varázsvesszővel végzett vizsgálatai után megállapította, hogy sem a házban, sem körülötte káros mágneses mezők nem észlelhetők. Most azt hallották, hogy a Jordán vize jó viszketés ellen. Kérik, hogy aki tud jordánvizet szerezni, jelentkezzék. Az is, aki nem tud szerezni, de hasonló bajból már kigyógyult. De az is, aki hasonló bajban szenvedett, és nem gyógyult meg. Egyáltalán mindenki jelentkezzék, és mondja el, mit gondol. Így nem lehet élni.
Színész halála. Ma délután az Üllői út egyik mellékutcájában eszméletét vesztve összeesett Zetelaki Zoltán, a népszerű színművész. A járókelők bevitték a közeli klinikára, de ott hiába próbálták a tudomány legújabb vívmányaival, még vastüdővel is életre kelteni. A jeles színész hosszú haláltusa után este 7:30-kor kiszenvedett. Tetemét átszállították a Bonstoni intézetbe. A Lír király esti előadása e tragikus esemény ellenére is zavartalanul folyt le. Zetelaki késett ugyan egy kicsit, s az első felvonásban feltűnően fáradtnak látszott. Néhol szemlátomást a súgó segítségére szorult, de aztán egyre jobban magára talált, s a király halálát már oly meggyőző erővel jelenítette meg, hogy nyílt színi tapsot kapott érte. Utána hívták vacsorázni, de nem ment. Azt mondta, ma nehéz napom volt. A néző halála. 8-10 színész, egy darabhoz átlagban ennyi kell, előzetes bejelentés után a megbeszélt időpontban autóbusszal vagy taxin, akinek van a saját kocsiján, ellátogatnak a nézőhöz. A szokásos időpont este 7 óra, kivéve a vasárnap 3-kor kezdődő matinét. Ruháikat az előszobában hagyják, bejönnek, helyet foglalnak, némán ülnek, legfőjebb halkan beszélgetnek. A néző, bár nem mutatja, szívszorító izgalmat érez. Ennek ellenére megpróbál természetesen viselkedni, mintha vendégei ott se lennének. Hiszen már folyik az előadás. Föláll, leül, gondolkozik, aztán vizet ereszt egy kannába, teát főz. A teaivást csak mímeli, mert közben máson jár az esze. Ezt mindenki érzi, pedig ő közömbös arcot vág, orrot fúj, ásít is egyet. Ekkor azonban váratlan kitörésre kerül a sor. Előrelép, hangja ellágyul, szerelmet vall. Szerelme tárgya távol van ugyan, de ő, miközben a monológot mondja, úgy viselkedik, mintha a nő közvetlen közelből hallaná, s mosolyogva biztatná a folytatásra. Aztán még sok mindenféle történik. Megszólal például a telefon, érezzük, hogy nem jó hírt kapott. Fiatalos mozgása meglassudik, szemében kialszik a fény, még később egészen ősz lesz. És egyszer csak derekához kap, odahasított a fájdalom, nyilván epe vagy vesekő. Más ember áll előttünk. Már nem is próbál tettetni. Arca beesett, nem törődik semmivel, apjával, húgával, feleségével sem. Bele-bele hasít a görcs, és egyre világosabb, hogy ezt nem éli túl. Nem is. Persze most szívesen elbújna a színészek kíváncsi szeme elől, hiszen a vadállat is rejtett vackán adja ki páráját, de ő, akár tetszik, akár nem, itt hal meg, ami elég sokáig tart. Tovább, mint hinnők, mert a halálért is meg kell küzdeni, de ki hitte volna, hogy ilyen soká. Szegény néző már a végét járja, de minduntalan új erőre kap, eszébe jut valami, és azt el is mondja a színészeknek, nem különösen okos, nem is nagyon jelentős dolgokat, melyek azonban így, egy haldokló szájából, mégis megrendítőn hatnak. Végre már a földön vergődve, csapkodva, hörögve, nagy nehezen kileheli lelkét. A színészek összeütik tenyerüket, s közben szedelőcködnek, majd a kapuban búcsúzkodva azt vitatják, vajon elég természetes volt-e a néző viselkedése, kiváltképp a haláltusája. S ha igen, akkor visszamennek a színházba, s a többi színésznek megadják a néző címét, mondván, hogy ott egy igen érdekes és szórakoztató előadás látható.
Megöregszünk. Kérdeztem, nincs-e egyágyas szobájuk? Nekünk csak 6 ágyas szobáink vannak, mondta a portás, de az egyik szerencsére üres. Megígérte, hogy nem tesz be senkit a szobába. Nem is volna két, ez borvidék, magyarázta, és most nincs szezon. Feljött velem a húzatos penészes falu lépcsőházban. A szobában 6 vaságy volt, 6 mosdó, 6 szék, 6 éjjeli szekrény, és egy pucér megsárult fényű villanykörte. Nem valami szép, mondta a portás, de már épül egy modern, 100 ágyas szálloda. Levetkőztem. Épp el akartam oltani a villanyt, amikor egy szemüveges, aktatáskás férfi lépett be. Nem nagy örömmel méregettük egymást. Nekem azt ígérte a portás, hogy egyedül leszek. Nekem is, mondtam. Bosszús képpel, de előzékenyen bemutatkoztunk. Ő a városka fölötti nagy pincészetbe indult előkészíteni az őszre tervezett nemzetközi borolimpiást, de itt a szálloda előtt karambolozott a kocsija.
5 perc múlva megjött a sofőrje, kezet arcot mosott, és zsebkése pengéjével nyomkodta a fejét. Ott, ahol beleütötte a szélvédő üvegbe, jókora daganat nőtt. Már 3 voltunk. Negyediknek egy rendőr érkezett. Ránk se nézett, csak oda biccentett. Nem szóltunk semmit. Egy rendőrrel senki se szeret vitatkozni. Ő utána egy öreg ember vánszorgott be, oly ereje vesztetten, hogy egyenesen leroskadt az első szabad ágyra, és zihált. Őnek is se szóltunk semmit. De újra nyílt az ajtó, és egyszerre 20 vagy 25 ember tódult be. A szemüveges borszakértő kiabálni kezdett. Mit keresnek itt? Ez nem tömegszállás, hanem szállodai szoba. Kiderült azonban, hogy a nagyszámú csoport csak töredéke egy személyvonat utasainak. Vonatjuk nyílt pályán akadt el, és ők a vasúti töltésen gyalogoltak végig. Nagy részük egy építőipari legényszálláson éjszakázik, a maradékot itt e szálloda szobáiban osztották el. De mi alatt ez tisztázódott, mindegyre nyílt és csukódott az ajtó. Azt se láthattam, a sok ember közt jönnek vagy mennek, csak azt vettem észre, hogy egyre többen vagyunk. Az ágyakon, ahol eleinte 2 vagy 3 feküdtek, most már kénytelenek voltak felállni a vendégek. Én pedig, aki az ablak melletti legjobb ágyat választottam, egészen beszorultam a sarokba. Engedjen kimenni, fordultam a borszakértőhöz. Inkább az utcán töltöm az éjszakát. Nem fér a bőrébe? Kérdezte gúnyosan. Hát csak tessék, próbálja meg. Igaza volt, már mozdulni se bírtunk. Ráadásul csalódnom kellett ebben a borszakértőben is, aki eleinte oly előzékenynek mutatkozott. Egy kis idő múlva, amikor már teljesen egymáshoz voltunk préselve, arra kértem, hogy ne oldalvást álljon, hanem forduljunk szembe. Felajánlottam, hogy a fordulat megkönnyítésére igyekszem behúzni a hasam. Ő azonban ezt a szívességet sem volt hajlandó megtenni, mondván, hogy akkor ő kapná a hátába a rendőr csontos könyökét. Ingerültem felszólított, hogy zsebemből távolítsam el a kulcscsomómat, mely állítólag a vesélyét nyomja. Nagy üggyel bajjal sikerült a zsebembe nyúlnom, de sem a kulcsokat, sem a kezemet nem tudtam többé kivenni. A borszakértő, aki jóval kisebb termetű volt nálam, hegyes vállával a szívgödrömnek szorult. Így maradtunk. Már nem is veszekedtünk. Már csak egészen kicsiket tudtunk lélegezni, mert szünös-szüntelen új vendégek érkeztek, s mi minden ajtó csukódásra összép szorultunk.
Jelenség. Egy parafadugó, mely semmiben sem különbözött a többi parafadugótól, Hirt G. Sándornak mondta magát, de mit jelent egy név? Egy név semmit se jelent. Beleesett a vízbe. Egy ideig, amint az várható volt, úszott a víz színén, aztán különös dolog történt. Lassan merülni kezdett. Lesüllyedt a fenékre, és nem jött föl többi. Magyarázat nincs.
Legmerészebb álmaink is megvalósíthatók.
Kedves Feri, az a 3. kutya nem húz?
Sajnos egy kissé rövid az ostorom.
Sőt, úgy veszem észre, mintha bicegne is egy kicsit.
Hogy ne bicegne, mikor csak 3 lába van?
Jé, tényleg. Nem kár egy nyomorék állatot kocsi elé fogni?
Nézze meg jobban, Ilonka. Mind a 12 kutyám háromlábú.
Jaj, szegények.
Inkább engem sajnáljon, Ilonkám. Az összes intéreket végigjártam, amíg sikerült összeszednem 12 háromlábú kutyát.
Lehet, hogy nem értek hozzá, de az ember azt hinné, hogy egy normális kutya jobban és kitartóbban húz.
Ezt nem vitatom. Én azonban vérbeli városlakó vagyok. Mit kezdjek 12 négylábú kutyával?
Csak nem fél tőlük, Feri.
Én a szúnyog csípéstől is félek. A természet erőivel csínyán kell bánni. Mondjuk, hogy ezek a kutyák négylábúak. Mondjuk, hogy megbolondulnak valamitől. Mondjuk, hogy kitépik a gyeplőt a kezemből. Jobb erre nem is gondolni, Ilonkám.
Akkor se értem. Ha fél a kutyáktól, akkor miért velük húzatja az autóját?
Mert rosszul vezetek.
Azt meg lehet tanulni.
Félig meddig, Ilonkám? Az ember és az autó nem egyenrangú fél.
Nézzen körül! Egyetlen kutya vontatású autót se lehet látni.
Elég baj az. Pedig az ember sajnos már nem bírja utolérni a technikát. Használni használja. Valójában azonban rettek tőle.
Én nem félek az autótól.
Csak hogy ez a szimka óránként 150 kilométert tud megtenni.
Ne fájdítsa a szívem, Beri. Imádom a rohanást.
Maga egy kissé telhetetlen. 10 napja indultunk el Pestről, és nézze, már Siófokon vagyunk.
12 kutyával ez nem is olyan nagy teljesítmény.
Hát persze, hogy nem. Csak hogy én már Pesten behúztam a kéziféket.
Nem túl óvatos maga egy kicsit?
Pontosan ez az a tempó, amelyre teremtve vagyunk.
Látja, mennyi ember, és mindenki minket bámul.
Irigykednek.
Egészen ki van dülledve a szemük.
Mert látják, hogy legszebb álmaink is megvalósíthatók.
Szóvirágok.
Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik szeretett férjem elhunyta alkalmából jó leső szerencse kívánataikkal elhalmoztak.
Ki látta? 2 éves, Zoli névre hallgató, nőstény, hosszú szőrű, szobatiszta középfülgyulladásomat.
Részeg halottakat nem szolgálunk ki.
Bajtársi találkozó. Ehó 20-án a Városligeti kertvendéglőben bajtársi összejövetelre hívom mind azokat, akik 10 évvel ezelőtt ugyanebben a kerthelyiségben történt agyonveretésemen személyesen részt vettek. Néhai Ordódi B.
A sétányokon papírpénzt szétdobálni tilos.
Felkérjük té vendégeinket, hogy a női napozót férfi ivarszervekkel ne látogassák.
Egy Volkswagen miért nem lehet boldog? A zászlót etetni, piszkálni, ingerelni szigorúan tilos.
Vigyázat! A kapu harap!
Elhangzott egy percesek. Örkény István rövid írásaiból Máté Gábor, Darvas Iván, Törőcsik Mari, Hauman Péter, Parti Nagy Lajos, Garas Dezső, Kézdi György, Eszterházi Péter, Kovács Adél, Merc Tibor, Bodnár Erika, Fenyő Ervin, Szarvas József és Végvári Tamás olvasott fel. Zenei szerkesztő Bánkövi Gyula. Szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A felvételt Kis László és Maksai Helga készítette 2002-ben, és legutóbb ugyanabban az évben, április 1-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Vivaldi híres áriái és drámai hangvétele keveredik a Bajazet, avagy Il Tamerlano című háromfelvonásos operában. Barokk opera műpából, szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.